Illetve egy érdekes dolog, amit olvastam, hogy például egyes kultúrákban, ahol a rokonsághoz kapcsolódó kötelezettségek így hát szorosabbak, és hogyha mondjuk valaki hivatali szerepet tölt be, attól elvárják konkrétan, hogy a családokat, a barátot, vagy akár az egész falut, ahonnan jön, úgymond így a szolgáltatásai rájuk is kiterjessze. Például Afrika egyik pénzügyminisztere azt nyilatkozta, hogy hogy Afrikában a család és a klán az első, és meg kell érteni, hogy az embereknek valójában nincs közös érdekük, és úgy közös érdek nélkül nyilván kicsit nagyobb lesz a korrupció, jobban fogod a családodat, a klánt, ezt a tartományt, meg a régiót támogatni, és csak a legutolsó az ország.
Világmegváltó, tabudöntögető baráti beszélgetések.
Ez a Nem az Érde podcast. A mikrofonoknál Csorba Eszter
és Sólyom Eszter. A mai adásunk az a jelenség, amikor két hozzá nem értő nő alkoholos ital mellett közgazdaságtanról magyaráz. Van egy ilyen kis háborús flashbackem a kriptós adáshoz.
De ne haragudj, neked van egy közgazdaságtan diplomád, nem?
Igen, ha jól tudom. Egy közgazdaságtannak csúfolt diplomám van.
Igen.
Jó.
Tehát, hogy itt csak az egyik nem hozzáértő papíron, ugye?
Ha az ADHD-s adásért vállaltatta a felelősséged, mint pszichológia mesterszakos, akkor azt hiszem, hogy ez lesz az enyém. De azt így már most az elején elmondanám, hogy ezt nem mint gazdasági szakértők fogunk erről a témáról beszélni, hanem csak mint két lelkes amatőr, aki egy kicsit utána akart olvasni ezeknek. Alapból engem egyébként érdekelt, és utána akartam olvasni, és akkor már miért ne beszélhetnék róla, és ha beszélek róla, akkor miért ne vehetném fel, és oszthatnám meg azt a nagyvilággal. Ilyen
igazi férfi gondolkodás.
Ilyen férfias magabiztossággal fogjuk most mansplainelni a korrupciót.
Igen, illetve ha lesz van egy kis politika, magyar politika, főleg az csupán a képzelet műve. Jó, tehát annak a valósághoz semmi köze nincs.
Érdekes, nekem is ez jutott egyből eszembe, amikor ezt a témát felvetettük, hogy hogyan tudjuk megkerülni, hogy ne csak a magyar politikáról beszéljünk, de végül én egyébként nem arról gyűjtöttem, hanem külföldi forrásokat, nemzetközi forrásokat találtam, nemzetközi példákat, és hogyha valakinek eszébe jutnak magyar sajátosságok. Csak hogyha így felsejlene valami, amit a közéletből esetleg hallott, akkor azért igazán nem mi vagyunk a hibásak, és ezt nézzem magába, hogy miért ilyen csúnya a fantáziája.
Disclaimer vége. Szóval akkor már lőjük is le a témát, mert szerintem eddig nem is mondtuk ki a szót magát.
Én kimondtam, ennyire figyeltél.
Te kimondtad? Ennyire figyeltem, na látod, elkezdtem beszélni, és aztán úgy voltam, hogy megint monologizál, és így az agyam így egyben.
Látjátok, ilyen az igazi jó barát. Ilyen, így kell valakivel lassan 3 éve podcastelni, ami egy kimondottan audio műfaj, hogy meghallja a hangod, és kikapcsol az agya.
Pontosan, köszönöm Eszter. Még jó, hogy ezt is késő este vesszük fel, úgyhogy ezután majd jól fogok tudni aludni.
Biztos, hogy csak limoncellót iszom.
Igen.
Jó, hát semmi gond, Eszter, másokra is vagyok ilyen hatással, már megszoktam.
Akkor jó. És hát akkor kezdjük is az alapokkal. Szerintem itt azért fontos mondjuk egy fogalmat tisztázni, meg hogy mi is ez valójában. Ugye a korrupció egy összetett társadalmi, politikai és gazdasági jelenség, amely amúgy minden országot érint, és egy Gallup 2011-es felmérés szerint a korrupció a világ első számú problémája, így hát a köznép szerint, megelőzve a klímaváltozást, a szegénységet vagy a terrorizmust. Úgyhogy láthatjuk, hogy a korrupció azért bejárja így a mindennapi életünket, ugye aláássa a demokratikus intézményeket, lassítja a gazdasági fejlődést, hozzájárul a kormányzati instabilitáshoz. Mondjuk a demokratikus intézmények alapját úgy támadhatja, ugye, hogy választási folyamatokat torzít el. Nem tudom, nem akarok újjal mutogatni, de mintha itt feljön egy magyar példa, ugye a jogállamiságot torzít el, nagyon ilyen bürokratikussá teszi az országot, nagyon bürokratikusak lesznek az intézmények, sok lesz a kenőpénz, visszaszorulnak a befektetések.
Egy korrupt országban kialakul egy nagyon ingoványos és átláthatatlan bürokratikus rendszer, például egy nagyon komplex és bonyolult adózási rendszer, vagy pont fordítva, egy bonyolult adózási rendszer a táptalaja annak, hogy valakit jól meg lehessen kenni, és ezért az ilyen rendszerek jobban ki vannak téve annak, hogy ott korrupció alakuljon ki.
Tehát ez olyan kérdés, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. És hát ugye a korrupciónak nem csak egy formája létezhet, hanem számos formában és közegben megjelenhet. Tehát, hogy szolgáltatásokért cserébe pénzt vagy szívességet kér valaki, az is nyilván korrupció. Tehát, hogy ilyen úgymond egyéni szinten jelenik meg korrupció, az is korrupció. Vagy nyilván, hogy a rendszer szinten mondjuk politikusok visszajelnek közpénzekkel. Abszolút nem tudnék ugye erre sem magyar példát mondani, vagy mondjuk közmunkát, vagy szerződést adnak a szponzoroknak, barátoknak, családtagoknak, tisztviselőket megvesztegetnek vállalatok, vagy vállalatokat vesztegetnek meg tisztviselők, hogy ugye jövedelmező üzleteket kössenek, és amúgy tényleg bárhol előfordulhat a korrupció, tehát, hogy ahogy mondtam, üzleti életben, kormányzaton, bíróságon, médiában, civil társadalomban, egészségügy, oktatás, sport, tök mindegy, bárhol lehet. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy jaj, csak ezek a romlott politikusok csinálhatják, nem, tényleg minden szinten.
Igen, minden szinten előfordulhat. Nyilván azért sokszor politikusokról meg nagyvállalati korrupcióról beszélünk, mert itt mozognak sokkal nagyobb pénzek, ami majd beszélni fogunk ennek a következményéről és a korrupciónak a költségeiről. Nyilván, hogyha nagyobb pénzösszegekről beszélünk, akkor sokkal nagyobb a kár, amit ez okozhat. Nem is csak pénzt jelenthet, nem csak pénzt cserélhet gazdát, hogyha korrupció történik. Bármilyen pozícióval való visszaélés, aminek az a célja, hogy neked jobb legyen, az korrupció. Ha például én, nem tudom, én a MÁV-nál dolgoznék, és elintézném, hogy a házam előtt álljon meg a vasútvonal, akkor ez is az lenne. De hát igen, általában akkor van ebből nagy ügy és nagy probléma, amikor ilyen hatalmas pénzösszegekről beszélünk. Tényleg bárhol történhet korrupció, de egyébként vannak ilyen úgynevezett forró pontok, hotspotok, ahol különösen prevalens a korrupció, és akkor itt három példát kiemelt a forrás, az IMF egyébként, amit olvastam, és három ilyen hotspotot emel ki. Az egyik, ahol természeti erőforrások vannak, tehát különösen, hogyha olyan országokra gondolunk, ahol mondjuk nagy olajkészletek vannak, vagy ami a bányászatból lett gazdag, itt előfordul korrupció, hiszen hatalmas haszonnal kecsegtet ezeknek az erőforrásoknak a kitermelése, és ez nagyon erős ösztönző arra, hogy mondjuk egy vállalat kenőpénzeket fizessen, hiszen nagyon nagy haszonhoz juthat. Egyébként a statisztikák ezt megerősítik, az erőforrásokban, olajban gazdag országok általában korruptabbak is, és ezeknek az országoknak az intézményei gyengébbek nem csak a korrupció megállításában, hanem abban is, hogy az erőforrásoknak a felhasználását transzparensen el tudja számolni. Aztán korrupciós hotspotnak számítanak az állami tulajdonban lévő vállalatok, hiszen ezeknek el van választva a működése igazából a piaci alapoktól időnként, és ki van téve a vezetésük választott tisztviselőknek a befolyásának. Tehát ahol valaki nem merit-based, tehát hogy nem a képességei alapján jut vezető pozícióhoz, hanem attól függetlenül, de bele tud szólni egy cégnek a működésébe, ott abszolút lehetőség van korrupcióra, és ezért az olyan létfontosságú ágazatokban működő állami tulajdonú vállalatok, mint például az energia, a közművek, a közlekedés, ezek valószínűleg kevésbé is jövedelmesek, és kevésbé hatékonyabban működnek azokban az országokban, ahol nagyobb a korrupció. A harmadik hotspot azok a közbeszerzések, hiszen hatalmas pénzösszegek mozognak az ilyen állami beruházásoknál, és ráadásul ezek a beruházások általában nagy, egyedi jellemzőkkel bíró projektek, amit nehéz kettőt összehasonlítani, nehéz megállapítani, hogy a költségek azok valósak-e, vagy az fújta fel a költségeket, hogy sok embernek kell ott még kifizetni mindenféle hasznot, illegális hasznot. Az építőiparban például útépítés és egyebek során nagyon könnyen előfordul a korrupció. Nem tudom, ki követi Hatházi Ákos munkásságát, politikusnak a posztjait mondjuk a Facebookon. Ő az, aki rendre felszámolja, hanem felfedi ezeket a korrupciós ügyeket, és akkor mutatja be ezeket a vérlázító projekteket, amikor nem tudom hány csilióért ültettek három fát valahol, vagy nem tudom mennyibe kerül, milliárdokba kerül két pad. Ez nyilván azért kerül ennyibe, mert ott mást is ki kellett belőle fizetni, nem csak ténylegesen a fának, meg a padnak, meg egyebeknek az árát.
Most ez a híd jutott eszembe, ez a, mi az? Fa?
Nem is híd, tudom, baba, az a lombkorona sétány.
Igen, bocsánat, a lombkorona sétány, ami konkrétan, nem is tudom, ennyi 50 méter, ha van, se, és hát ugye fa, az ugye a közelében nincs. Hát majd úgy 30-40 év múlva lehet, hogy lesz egy fél fot, de...
Eszter, a pályázatnak nem volt feltétele, hogy a lombkorona sétány közelében lomb is legyen.
Szerintem azt ugye a pályázók is így, vagy aki kiírta a pályázatot, így elgondolkozik majd a jövőben, hogy hogy fogalmaz. Nézzük meg a korrupciónak amúgy az ilyen evolúciós, illetve kulturális okait is. Korrupció amúgy már az egészen korai társadalmakban is megjelent, főleg akkor, amikor az olyan, mint állam maga nem igazán létezett, vagy amikor már létezett, csak még ugye nem volt hát stabil. Tehát, hogy ez nem csak a modern társadalmak betegsége úgymond, hanem már jó pár száz éve velünk van, és mint ahogy mondtad, hogy ez nem csak ugye pénzügyi dolgot vagy értéket jelent a korrupció, hanem szolgáltatásokat is, és nyilván, amikor még nem tudom, hogy ezért a valuta meg a pénznek nem volt akkora értéke, akkor ott szolgáltatás cserebere, meg a korrupció létezett. Annyira borzasztó, meg tényleg a világon az egyik legelterjedtebb, úgymond népbetegség. Ferenc pápa titulálta amúgy népbetegségnek, tényleg nagyobb népbetegség, mint bármilyen másik bűn. A világ minden részéről hoztam én is példát, hiszen hogyha már így kultúráról beszélünk, akkor érdemes azért többfélét megnézni. Például sok brazil úgy gondolja, hogy korrupció a kultúrájuk része, és hogy nagy kulturális változások nélkül nem lesznek képesek felvenni a harcot így a korrupció ellen. De nyilván a brazilok sincsenek egyedül. Ugandában Emmanuel Lutukomi, nem biztos, hogy jól mondom ki a nevét, úgyhogy elnézést, egy ilyen állami helyettesítő is azt jelentette ki, hogy rohadt országban élünk, rohadt kerületekben, rohadt irodákban, rohadt emberekkel, és hogy a korrupció minden közintézményt megszállt, elvesztettük a szégyen érzett erkölcsi érzését. Itt tök érdekes, hogy tényleg a világon mindenhol megjelenik igazából, ez csak azért mondom ezeket a nagyon távoli példákat, hogy erősítsem magunkban, hogy ez nem csak egy mondjuk volt szovjet államok, meg közép-kelet-európai sajátosság, úgymond. És 2011 végén a BBC a világ 23 országának állampolgárai körében végzett felmérése szerint a korrupció közvélemény által leggyakrabban tárgyalt téma, mint ahogy mondtam, megelőzve a szegénységet, munkanélküliséget és a növekvő költségeket. Tehát, hogy ez egy ilyen mindennapi beszélgetés. És amúgy, ahogy így elolvastam ezt a statisztikát, amúgy nekem is az jutott eszembe, hogy amúgy ez tényleg viszonylag fájjon, mint beszédtéma, tök random is. Nem tudom, hogy neked ez így tapasztalatod-e, Eszter, hogy a korrupcióról beszélgetsz csak így mindennapi szinten?
Hát most is nem. egyébként szerintem igen, de egy kicsit, ahogy mondtad ezeket a brazilokat, meg ezeket a példákat, az jutott eszembe, hogy valószínűleg, hogyha a magyarokat megkérdeznénk, akkor biztos, hogy a magyarok többsége is azt mondaná, hogy ez a kultúrának a része, és ez magyar sajátosság, és hogy úgy se tudnánk korrupció nélkül létezni, meg hogy minden politikus korrupt, nem lehet olyan politikus, aki ne lenne korrupt. Szerintem ez abszolút így bele van épülve az agyunkba, hogy így gondolkozunk. És az a baj ezzel, hogy ha elfogadjuk, hogy mindenki korrupt, akkor elfogadjuk azt is, aki most éppen lop tőlünk, anélkül, hogy tennénk valamit ellene. Pedig, ahogy majd beszélgetni fogunk később erről, abszolút nem eleve elrendeltetett, hogy minden ország, minden kormánya meglopja a népét, vagy hogy minden cég korrupt legyen, és csak az léphetne előre, aki kenőpénzeket fizet és veszteget másokat. Sajnos ez a hozzáállásbeli kérdésen változtatni kell. És amit kérdeztél tőlem, mert hogy most nem arra válaszoltam. Szerintem ez, amit mondtam, ez a hozzáállás, ez meglátszik abban is, ahogyan beszélünk róla. Valóban sokszor felmerül a korrupció, de nem úgy, hogy micsoda botrány, milyen szörnyű, mit lehetne tenni ellene, stb., hanem úgy, hogy látsz egy állami beruházás, és akkor így, ez is a mi pénzünkből épült, tudod, vagy hogy nem tudom, hogy milyen, hogy mekkora osztalékot fizetnek mondjuk neres vállalkozóknak a cégei. De jót menj nyaralni a mi pénzünkből. Tehát ez a teljesen elfogadom, és viccelődök vele, hogy van korrupció, és mások ezen meggazdagodnak.
Igen. Hát ez annak a része, hogy ugye azt mondjuk, hogy ez egy kulturális dolog, igen, és ezen csak úgy tudunk változtatni, hogyha a kultúra változik, ami kb. Olyan, hogy jaj, hát azt lehetetlen megváltoztatni, és hogy jaj, majd akkor ez valami nagynak, vagy valami nem is tudom, minek a hatására fog ez megtörténni, de hogy így egyéni szinten én most így mit csináljak ezzel, tehát hogy így elfogadjuk ezt a korrupciót, meg szerintem már annyira magas lett az inger küszöbünk is, hogy már nincs az a szint, nincs az a korrupció, vagy nincs az a bűn, meg botrány, amire azt tudnám mondani, hogy ja, hát azért az kicsapta a biztosíték az.
Igen, igen, és minél többet látjuk, annál jobban hozzászokunk, és annál magasabb az inger küszöb. Egyébként, ahogy beszéltünk arról, eszembe jutott egy téma, amit fel is akartam betni egyébként feldolgozásra, de tök ideillik. Nem csak a korrupcióra igaz, de ez a tanult tehetetlenség. Ami azt jelenti, hogy csináltak, végeztek kísérleteket, ezt most fejben mondom, úgyhogy bocsi, hogyha valami nem pontos, de hogy végeztek kísérleteket, hogy egy egeret betettek egy labirintusba, és úgy tették be a sajtot, hogy sehogy nem tudott hozzáférni. És megtanulta, hogy nem képes hozzáférni a sajthoz. Majd amikor kivették a kapukat, és már megtalálta volna a sajtot, már akkor sem kereste, mert megtanulta, hogy tehát, hogy tehetetlen, tanult tehetetlenség, megtanulta, hogy úgyse tudja elérni a sajt. Egy kicsit úgy érzem, amikor erről a politikai apátiáról beszélünk, vagy a korrupcióról, vagy akár egyébként bármi másról, ahol ezt a tehetetlenséget érezzük mi, mint így emberi nép, meg társadalom. Valószínűleg mi is egy ilyen tanult tehetetlenségbe vagyunk, és úgy érezzük, hogy mindegy, mit teszünk, úgyse tudunk változtatni semmit. Pedig egyébként túl lehet ezen jutni, és az egérnek, ha megmutatod a sajtot, hogy el tudja érni, akkor ismét megtanulja, hogy ja, de egyébként el tudom érni, és az emberekre is hát ilyen személyes szinten szólt a tanács, amit olvastam, hogy legyűrheted ezt a tehetetlenség érzetet, hogyha csinálsz bármit, tehát nem tudom, menj ki, ültess egy virágot, süss egy kenyeret, köss egy zoknit, csinálj egy mosást, ágyazd be, és hogyha ha már megcsináltál bármit, akkor el tudod kezdeni legyőzni ezt a tehetetlenség érzetet. Nyilván ez egy rendszer szintű problémánál nem ilyen könnyű, de valahogy el kell kezdenünk felismerni, hogy ezzel ellen lehetne tenni.
Nagyon jó példa, örülök, hogy azt így felhoztad, mert tényleg és szerintem ez már így sok a szavazásos résznél, meg szerintem nagyon sok epizódunkban előjön ez a, hát nem konkrétan ez a példa, csak hogy ennek a ez a jelenség maga. Hogy megtanuljuk, vagy megtanítják nekünk direkt módon, mondjuk a korrupt államok, hogy igen, tehetetlen vagy, tök mindegy, mit csinálsz, és egy idő után csak így elfogadod, és oké. Egyszerűbb így az élet, mint hogyha újra kéne tanulnod azt, hogy valójában nem vagy tehetetlen. Még azt akartam amúgy mondani így a kulturális részhez, egyébként, hogy nyilván ez sokban függ attól is, hogy különböző országoknak milyen az állami intézménye, milyen a kormányzati felépítése, hogyan választják szét mondjuk a hatalmi ágakat, tehát hogy mennyire versenyképes a beszerzés, nem tudom, mennyire függetlenek a felülvizsgálók valójában, meg az ügyészség, meg a rendőrség magától a kormánytól, és hogy a kormány mennyire automatizálja ezeket a dolgokat, meg mennyire tudod, transzparens, meg elszámolható ezek a, és nyilván szisztematikus korrupcióról beszélek, de hogyha nyilván, hogyha szisztematikus szinten, tehát hogy rendszer szinten, kormány szinten nincs, vagy nem olyan magas a korrupció rátája, akkor így a közéletben is egyre kevesebb, hiszen jó példát próbálsz venni, úgymond. Tehát nyilván ez is lehet azért kultúrafüggő, illetve egy érdekes dolog, amit olvastam, hogy például egyes kultúrákban, ahol a rokonsághoz kapcsolódó kötelezettségek így hát szorosabbak, és hogyha mondjuk valaki hivatali szerepet tölt be, attól elvárják konkrétan, hogy a családokat, a barátot, vagy akár az egész falut, ahonnan jön, úgymond így a szolgáltatása itt rájuk is kiterjessze. Például Afrika egyik pénzügyminisztere azt nyilatkozta, hogy Afrikában a család és a klán az első, és meg kell érteni, hogy az embereknek valójában nincs közös érdekük, és úgy közös érdek nélkül nyilván kicsit nagyobb lesz a korrupció, jobban fogod a családodat, a klánt, ezt a tartományt, meg a régiót támogatni, és csak a legutolsó az ország. És van egy ilyen közmondásuk is, hogy aki nem rabolja ki az államot, az kirabolja a rokonait, és amúgy van egy nagyon hasonló mondás, ez mondjuk egy csehszlovák mondás volt még, hogy aki nem lop az államtól, az a családjától lop. Olvastam egy olyan interjút is, hogy egy Indiában élő személy azzal érvelt, hogy ő azért kevésbé korrupt, mert hogy ő egyedülálló, és hogy nincs akkor a családja szemben több más indiai ismerősével, akiknek nagyobb a családi kötelezettségük, úgyhogy ugye a kulturális különbségek ilyen szinten azért egyértelműen befolyásolják a korrupció szintjét.
Igen, de attól még nem kell ebből belenyugodni. Főleg azért, mert egyébként komoly következményei vannak. Most mi az első, amire gondolunk, hogy következménye a korrupciónak, mondjuk, hogy nem igazságos, és mert nem meritokrácia alapján jut valaki lehetőségekhez. Igen, ez valid, és ez is egy tök káros dolog, de egyébként ezen túlmutat a korrupciónak a hatása, és főleg erről akartam, ennek akartam én utána nézni, hogy milyen eredménye van, miben más egy korrupt ország, mint egy kevésbé korrupt. Az egyik ilyen, hogy nagyon leegyszerűsítsem a dolgot, az az, hogy a korrupció elbutítja a társadalmat. Ahogy a hotspotoknál is mondtam, a korrupció főleg olyan területeken jelenik meg, ahol ugye nagy pénzek mozognak, és ebből ugye jól le lehet csippenteni, vagy egy állami beruházásnak a költségét felverni. Nagyobb a tenderen nem a legolcsóbb projekt nyer, hanem az, aki jó helyen veszteget. És azért különösen ki vannak ennek téve az ilyen nagy, mondjuk állami építőipari beruházások például. A korrupt országokban ezek felé torzulnak az állam prioritásai, hiszen ezeken a területeken tud ugye a korrumpálható tisztviselő is meggazdagodni, és ugye itt van nagy pénze annak is, aki a vesztegetést csinálja, ezért nagyobb szerepet kapnak ezek a nagy beruházások, és kevesebb pénz jut például az egészségügynek, vagy az oktatásnak. Hiszen a tanárok béréből, vagy az egészségügyi kiadásokból nehezebb beszedni a kenőpénzt, nehezebb abból meggazdagodni. Nyilván ezen a területen is történhet, és történik is korrupció, csak nem azon a, nem abban az arányban, nem abban a mértékben. És épp ezért az oktatás és az egészségügyre fordított kiadások valószínűleg alacsonyabbak lesznek ott, ahol magas a korrupt. Az alacsony jövedelmű országok közül az oktatásra és az egészségügyre szánt költségvetés egy harmadával alacsonyabb a korruptabb országokban. Ennek aztán a következménye, hogy nem javul az életszínvonal, és lehet, hogy a diákok ugyanannyi órát ülnek az iskolában, mint a kevésbé korrupt országokban, viszont rosszabb minőségű oktatásban van részük, magasabb az iskolát elhagyók száma, és rosszabbak a teszteredményei. Ez nem a mai modern magyar társadalmat írta le ez a forrás, nem, ez még mindig.
Tehát, hogy minden nemű hasonlóság, csak a véletlen műve, mint ahogy mondtuk az epizód
elején. Így van, ez még mindig a nemzetközi valuta alapnak a teljesen globális és általános leírása a korrupciónak a következményeiről. Aztán a másik probléma a korrupcióval, hogy nagyon súlyos költségei vannak, amit a korrupt államnak kell megfizetnie, hiszen adóbevételektől például, adóbevételektől eshet el ez az ország, mondjuk az adózás, ez különösen egy olyan terület, amit jól ki lehet használni, és jól megfelelő embereket megvesztegetve mondjuk adócsalást lehet elkövetni, hiszen korrupt jogalkotók tudnak kiskapukat építeni az adótörvényekbe. Mondjuk a New York Times 1996-ban felderített egy ügyet, ami szerint önkormányzati dolgozók kenőpénzt fogadtak el, és cserébe azt a látszatot keltették, hogy a megvesztegetőik befizették az adókat, pedig valójában nem. Úgyhogy így nagyon direkt módon is eleshet bevételektől az állam. Tágabb értelemben pedig, hogyha az adótisztviselők korruptak, vagy igazából bármilyen állami tisztviselő, akkor az csökkenti a közbizalmat az állam iránt, és gyengíti az állampolgároknak az adófizetési hajlandóságát. Nem annyira elképzelhetetlen ez a dolog szerintem, hogyha most Magyarországon megkérdezed az embereket, hogy vajon morálisan rossz dolog-e adót csalni, akkor valószínűleg azt mondanák, hogy úgyis ellopják az adómat, akkor miért ne én költsem el. Ezeknek nem fizetek. Arra nem fizetek, hogy valaki jachtot vegyen belőle. Abszolút megértem, de ez hatalmas kiesés a költségvetésből, ami miatt, hogyha valaki ténylegesen visszaszorítja a korrupciót egy állam, akkor az jelentős egyébként nem csak társadalmi hatása van, de hogy fiskális, tehát pénzben mérhető haszna is van. Ezt is megmérte a Nemzetközi Valuta Alap, és azt mondják, hogy magasabb azoknak az országoknak az adóbevétele, amelyeket kevésbé korruptnak tartanak, és a legkevésbé korrupt kormányok a GDP-nek 4%-ával több adót szednek be, mint azok, akik egyébként azonos gazdasági fejlettségben vannak, csak magasabb a korrupció.
Ja, csak hát ugye ilyenkor az, hogyha megbízik benned a társadalom, és rendesen fizet adót, ugye az egy idő után, tehát hogy nem a zsebedbe megy, mint személy, és hát ugye akkor abban mi a haszon? Akkor tényleg azt az államra kell fordítani, meg az ország, meg a társadalom fejlődésére.
Úristen, úgyhogy, jól működő oktatás, egészségügy, jól működő vasúthálózat, fejlett utak, tiszta figyelj, városok.
Hát környezetvédelemre, még a környezetvédelemre is lehetne fordítani, akár még lehet, hogy arra is csurranna csöppenne, hogyha...
Ilyen tabut ne is mondj szerintem, mert még valaki lekapcsol minket.
But what do I know?
Na mindegy. Egyébként egy megdöbbentő és felfoghatatlan számot is mondjak, mert azokat szeretem, hogyha minden ország csökkenteni. Tehát, hogy néhány országban már értek el előrehaladást ezen a téren. Egyébként lehetséges törvénykezéssel, meg egyéb komplex beavatkozásokkal csökkenteni a korrupciót. Hogyha minden ország úgy csökkentené, mint ezek a jó példák, akkor globálisan a világ 1 billió bével dollár jelenleg kieső adóbevételhez juthatna. Ami egyébként a globális GDP-nek 1,25%-a.
Az igen.
Ja.
Ez azért nem rossz.
Nem. Szóval drága, drága mulatság. Jó, jó helyen, jó időben lévő elitet eltartani.
Igen, nekünk nagyon drága. De akkor én itt láttam, hogy írtam egy nagyon jó példát arra, hogy hogy lehetne ezt jól is csinálni. Úgyhogy ne legyünk, ne ilyen kis depresszíven így lassan epizód végéhez közeledve, azért zárjuk le valami jó dologgal azt a...
Jó, egyetértek. Akkor mindenkinek a tanult tehetetlenségét oldjuk fel egy kicsit, és mondok egy olyan példát, ahol egyébként egész elől járnak ebben. Vagyis nem elől, de javítottak. Grúzia, meglepő módon, vagy engem meglepett, de Grúzia ez a jó példa, ahol 2003-ban lett egy új kormány, akik ezt a kormányváltást felhasználva egy gyors, egy radikális átalakítást végeztek, és egy nagyon agresszív korrupció ellenes törvényeket vezettek be. Nagyon magas szintről kellett lejjebb vinni a megvesztegetésnek a kultúráját, és 5 éves távlatban kezdték el látni ennek az eredményeit. 5 év alatt az országnak az adóbevétele a GDP 12%-áról 25%-ára nőtt, úgy, hogy egyébként közben az adókulcsokat csökkentették. És a társadalmi szemlélet is változott, 50%-ról 80%-ra nőtt azoknak az aránya a grúz társadalomban, akik azt mondják, hogy soha nem indokolt az adócsalás. El sem merem képzelni, hogy Magyarországon mit mondanának most erre a kérdésre.
Hát azért ez a 12-25 azért egy elég nagy ugrás a
tévolat. Hát gondolj bele, hogy az ország adóbevételének, tehát hogy, bocsánat, a GDP-nek a negyede. Igen. Durva. És egyébként a közvetett eredményei ennek az egésznek az az alacsonyabb bűnözés, kevesebb áramkimaradás, hiszen az extra bevételből ugye lehetett erre költeni, a kormányba vetett bizalom megújult, és azzal, hogy magasabb lett az államnak a bevétele, tudták rendezni az elmaradt bér- és nyugdíjhátralékok elszámolását is, ami ismételten megerősítette a kormányba vetett bizalmat. 2003-2008 környékén volt, azóta azért sok víz lefolyt a Dunán. Korrupciót nem lehet mérni, de a korrupciónak a megítélését igen, tehát a legtöbb ilyen lista az ilyen Corruption Perception Index. A Transparency International nevű korrupcióellenes szervezetnek van egy ilyen tök jó listája, ahol a 100 pont az a teljesen tiszta, a 0 pedig az erősen korrupt, a legkorruptabb ország, és 2022-ben Grúzia ezen 56 pontot ért el. Hogy mondjak egy kis viszonyítási alapot, az első helyen 90 ponttal van Dánia, tehát nem létezik abszolút korrupciómentes ország, és Magyarország 42 ponttal a 180 vizsgált országból a 77. Egyébként 2012 óta csökkenő tendenciát mutatunk, akkor voltunk 55 ponton.
Bocsánat, ez most nagyon meglepett. Lehet, hogy azért, mert mi 2012-ben azért én még nagyon nem foglalkoztam ilyen dolgokkal, és most így felnőtt fejjel jobban érzem, úgyhogy lehet, hogyha mondjuk a szüleimet kérdezném meg, akkor igazat adnának, de még azt se gondolom.
Nem tudok erre mit mondani. Ezek a számok. Igen, egyébként még egy kis viszonyítási alap, hogy a globális átlag az egy évtizede változatlanul 43 pont, tehát egy ponttal maradtunk le a globális átlagról, és az országoknak a kétharmada egyébként 50 pont alatt van, tehát a világ kétharmada a korrupt országban él. Hát,
ilyen ez a kapitalista szemléletű világ, ugye? Pénz, pénz, pénz. Ugye itt nem hibáztattuk még a kapitalizmust, most megint a férfiak hiányátnak, és megint a kapitalizmust hibáztatjuk.
Pedig én gondoltam egy olyanra, hogy megnézni, hogy vajon egy patriarchális társadalom az korruptabb mint egy.
Igen, amúgy, figyelj, most megnézzük, hogy ezeknek az országoknak a vezetői, meg hogy milyen arányban vannak ott nők reprezentálva a politikai téren, akkor én úgy gondolom, hogy találhatnánk valamit, azt nem mondom, hogy ez okokozati összefüggés, de lehet, hogy valamiféle korreláció ott azért van.
Igen, ennek a korrupciós indexnek az élén Dánia, Finnország, Új-Zéland, Norvégia, Szingapúr, Svédország, Svájc, Hollandia, Németország, Írország, Luxemburg.
Tehát a királyságok, vagy a monarchiák, meg a női vezetők. Értem. Köszönöm, ez mindent megmagyaráz. Jó.
Így hamisítjuk a statisztikát mi itt a Nem Azért a Podcastben. Na mindegy, szóval csak viccelek egyértelműen. Vagy mégsem. Szóval pihálhatnak a férfiak, kibáztassuk a kapitalizmust. Nem lehet a korrupciót 100%-osan megszüntetni, de lehet csökkenteni, lehet visszaszorítani. Ott van egy friss példa Grúziából, de ott van például egy régebbi történelmi példa. Történelmi források szerint Svédországban a 18. kor a 19. században nagyon nagy volt a korrupció. Ehhez képest mára a top 10-ben van. Nyilván eltelt pár száz év, ez tény, de nézzük ezeket úgy, hogy különösen a törvényhozóknak, de a szavazó állampolgároknak sem szabad azt mondani, hogy ez úgy is volt, van és lesz is, hanem lehet politikai akarat. Mert hogyha van politikai akarat, akkor lehet ezzel ellen tenni.
Ja, igen. Meg hát látjuk, hogy ezért Grúzia is meg tudta 5 év alatt csinálni. Most nyilván változhat, nem biztos, hogy minden ország meg tudná a 12-ről, 12%-ról 25-re emelni ezt a rátát. De hogy, tehát azért ez elérhető. Nem, és nem is olyan 100 éves táblatokról beszélünk. Tehát, hogyha most nekiállunk, még akkor is meg tudjuk úgy változtatni, hogy a mi életünknek a végére, még akár egy jó magyar társadalomban is élhetünk. Nyilván ez egy olyan politikai rendszer kell, ami ezt így hajlandó megtenni.
Grúziában ez együtt járt egy nagy kormányváltással. Egy ilyen kis rendszerváltás jellegű dolog történt ott, ami azt jelenti, hogy ott előbb volt meg az új országvezetés, aki a törvényekkel ezt felülről lefelé átnyomta. Más értelmezések szerint, és más források szerint, amit olvastam, ez nem annyira felülről lefelé történt, hanem előbb kell egy társadalmi változás, és az tud, nem is úgy társadalmi változás, hogy az emberek hozzáállásában, hanem először kell fejleszteni az életszínvonalat, a fizetéseket, a stb. Rendezni, fejleszteni az országot, és utána úgymond megérik rá az ország, hogy a korrupciót megszüntessék. Ez az, amit mondtam ismét, ez a tyúk vagy a tojás kérdés. Hogyha például az állami alkalmazottaknak a fizetése a békasegge alatt van, akkor lehet bármilyen erős törvény, minden ember egy kockázatelemzést fog végezni, amikor oda kerül, hogy éppen a korrupció gyakorlatban történik ott előtte, és el fogja dönteni, hogy neki nem tudom, milyen kiadásai vannak, mennyibe kerülnek el kenyéreboltban, és mi az, amit kockáztat, hogyha elfogadja azt a kenőpénzt.
Hát lehet, hogy ezt így egyszerre kell elkezdeni. Igen. Tehát, hogy emelni egy kicsit a fizetéseket is, csökkenteni olyan szektorokban azért, ahol mondjuk irreálisan magas.
Igen.
Tehát elvenni onnan, ahol amúgy nem kell.
Igen.
Például most labdarúgó válogatottról beszélek, a magyar labdarúgó válogatottról. Bocsi, hogyha valaki focistaként hallgat, de azért szerintem a tanárok fizetését emelhetnénk egy kicsit úgy, hogy mondjuk a stadion építésből meg abból így elveszünk. Igen. És akkor ez így szerintem mehetne egyszerre. De ahogy mondtad, igen, ehhez ezért egy rendszer szintű váltás kell.
Igen. Igen, illetve a másik probléma például, hogyha már a fizetéseknél tartunk, az is, hogy ugye ahol az állami cégekben, ahol ami korrupciós hotspot, ott általában állami bértábla van, és alacsonyabbak sokkal a fizetések, mint piaci alapon. Aki nem hajlandó a korrupcióban részt venni, az lehet, hogy már nem él meg abból a fizetésből, elmegy piaci alapon magánvállalatnál dolgozni. Ezért egyébként azt is mutatják a kutatások, hogy a korrupció a fő oka annak, hogy a magánvállalatok termelékenyebbek, mint az állami tulajdonú cégek. Sokszor akár az is előfordulhat, hogy úgymond egy ilyen elterjedt nézet, és teljesen elfogadott, hogy igen, a te fizetésed azért alacsony, mert megvannak a kiskapuk, hogy hogyan tudod felnövelni, és ezért aztán alacsony is marad. Na mindegy, nem leszünk mi azok, akik ezt megfejtjük, remélem, hogy azért sikerült egy gondolatébresztő, igen, és talán remélhetőleg közérthető és érdekes kis alapot adni a korrupcióról, és most már nem csak jachtokra gondolunk meg stadionokra, hogyha ezt a szót meghalljuk, hanem egy kicsit, nekem legalábbis biztosan egy átfogóbb képem lesz erről.
Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál!
Ha tetszett ez az adás, értékelj minket 5 csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz.
Kövess minket Instagramon, ahol Nem Azért Podcast néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a nemazértpodcast.com oldalon.
2 hét múlva találkozunk.
Sziasztok!